Szervusztok! Jól, aki nem ismerne, én vagyok a Gál Tiborc vagyok, a Borci. Szeretnék elolvasni egy részt a Szentírásból. Ha van Bibliátok, akkor lapozzatok a Márk evangéliuma 2-höz. Ez az Isten igéje, erről tudjuk, hogy ez örökké megmarad. Amit én mondok, arról nem tudjuk, hogy örökké megmarad, de amit felolvasok az írásból, az örökre megmarad. Napok múlva pedig ismét beméne Kafarnaumba, és meghallák, hogy otthon van. Azonnal sokan összegyülekeztek, annyira, hogy még az ajtó elében sem fértek, és hirdette nekik az igét. Jöttek hozzá egy gutaütöttet hozva, akit négyen emelnek, és mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbontották a háznak a fedelét, ahol ő vala, és rést törtek, leeresztették a nyoszóját, amelyben a gutaütött feküdt. Jézus pedig azoknak a hitét látva mondta a gutaütöttnek: fiam, megbocsátottak neked a te bűneid. Voltak ott némely írástudók, akik ott ültek, és a szívükben így okoskodtak: mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten? És Jézus azonnal észrevette az ő szellemével, hogy azok magukban így okoskodnak, és azt mondta nekik: miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben? Mi könnyebb, azt mondanom-e a gutaütöttnek: megbocsáttattak neked a te bűneid, vagy ezt mondanom: kelj fel, vedd fel a te nyoszójádat, és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, mondd a gutaütöttnek: mondom neked, kelj föl, vedd fel a te nyoszójádat, és eredj haza. Az pedig azonnal fölkelt, és vett a nyoszójáját, kiment mindenkinek láttára, úgyhogy mindenki elálmélkodék, és dicsőítették az Istent ezt mondván: sohasem láttunk ilyent. Atyánk, köszönjük, hogy itt vagyunk. Kérünk, hogy beszélj a szívünkhöz. Szólj a szívünkhöz. Pál imádkozik, hogy nyisd meg az értelmünk szemeit, hogy lássuk a lényeget, azt, ami a szem számára láthatatlan. Kérünk, Urunk, mi csak emberek vagyunk, és annyira csak arra nézünk, ami a szemünk előtt van, de te nem azt nézed, ami a szem előtt van, hanem te a szíveket vizsgálod. Kérünk, Urunk, hogy áld meg ezt a gondolatot a szívünkhöz. Amen. Ez a legelképesztőbb üzenet, amit hallhatunk. A te bűneid megbocsájtattak. Nincs ennél nagyobb üzenet. Lassan 30 éve hallom, lassan 30 éve olvasom, és 30 éve újból és újból azt látom, hogy szükségem van rá, és azt látom, hogy hívők, hitetleneknek elképesztően nagy szükség van erre. Testvéreink, akik betegek a bűntudat miatt, a kárhoztatás miatt, és akik még nem a testvéreink, akik szintén betegek a bűntudat miatt. És közben az írás azt mondja, hogy a zsidó levélben, hogy az ő bűneikről többé meg nem emlékezem. És nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, de kicsit gondolkoztam rajta, hogy miért beszél az írás annyit a kárhoztatásról, mármint arról, hogy ne kárhoztasd magad. És arra gondoltam, hogy hát valószínűleg azért, mert az Isten nem akarja. Ez jutott eszembe, hogy valószínűleg az Isten nem akarja, hogy kárhoztassuk magunkat. Ez forradalmi, nem? Tehát ez egyszerűen valahova le kéne írni, nem? Hogy le is van írva, Róma 8:1. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Nincsen kárhoztatás. Nem olyan túl régen rájöttem, hogy egy csomó ilyen megbánás van az életemben. Hogyha elmúltál 25 éves, akkor valószínűleg már neked is van megbánás az életedbe. Hogyha 25 év előtt van megbánás az életedbe, az olyan is van, nekem volt 25 éves korom előtt is megbánása az életembe. És rájöttem, hogy ezekkel nem bántam el soha. Ezek csak ott vannak a lelkembe, beugrik egy emlék, és semmi más nem csinálok vele, csak sóhajtozom azon, hogy fú, mit tettem, vagy mit nem tettem. És 30 éve hívő vagyok. 30 éve hallgatom a kegyelemnek az üzenetét. És nem tértem meg ezekből a dolgokból. De elkezdtem, tehát Pál, nem mondom, hogy én már ott tartok, vagy hogy már elértem, de egyet cselekszem, amik előttem vannak, annak neki várja, úgy így mondja, azt mondja először, hogy amikor a hátam mögött, úgy kezdi, ugye, amikor a hátam mögött vannak, azokat elfelejtvén is, amik előttem vannak, azoknak nekidőlvén. Mert még van előttünk, hiszen itt vagyunk, hogyha nem lennénk itt, akkor már nem lenne előttünk. De még van előttünk, még van hova menni, még van hova futni, még még nekidőlhetünk. És hát, ugye én azt hiszem, hogy nekem már a B oldal forog, ugye? Tehát így szokták mondani, azt hiszem, hogy nekem a B oldal forog, de hát vannak itt, akiknek még nem a B oldal forog. Tehát ez volt a gondolatom, hogy az Úr Jézus valami elképesztő dolgot mond itt, amikor azt mondja, hogy a te bűneid meglettek bocsátva. Szó szerint azt mondja, gyönyörű ez a görög szó, azt mondja, aphiemi. Tetszik ez nektek? Aphiemi. Azért csinálok így a kezemmel, mert már a gondolatot van a fejembe. Eldobtam a te bűneidet. Eldobtam a te bűneidet. És ezt csinálta az Úr a mi bűneinkkel is. 103. Zsoltárban azt mondja, hogy amilyen messze van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire vetettem el a te bűneidet te tőled. És azt hiszem, hogy azért csinálta ezt az Úr, mert ez volt a legmélyebb problémánk. Nyilván az egyik nagyon mély problémánk az volt, hogy halottak voltunk, ezért aztán megelevenített bennünket. A másik nagyon mély problémánk az maga a bűn volt, és elbánt a bűnnel. Annyira elképesztő a zsidó levélnek a 10. fejezete ezzel kapcsolatban. Azt mondja, hogy ha lett volna, a hébereknek, a zsidóknak lett volna, Szabad ezt mondani egyáltalán? Zsidók? Talán szabad, ugye? Tehát a hébereknek volt egy áldozati rendszere. És azt mondja az írás, hogy ha ez tökéletes lett volna, akkor nem kellett volna újból áldozniuk. Ezért aztán Isten gondoskodott egy tökéletes áldozatról, hogy ne kelljen többé áldoznunk. És nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, mert tudod, ez nálam se olyan, hogy tehát már nagyon régen vettem elő a korbácsot, már nagyon régen vertem magamat. De valahol mélyen belül ott vannak ezek a dolgok, ott vannak, és látom, hogy mérgezi a lelkemet. Én csak most észrevettem, nem olyan túl régen. És arra gondoltam, hogy mi van, hogyha nektek is van ilyen mérgezés az életetekbe, és elővehetnénk a fejszét, azt mondja az Úr Jézus, hogy a fejsze a fáknak a gyökerére vettetett, és mi lenne, hogyha, nem tudom, hogy szedtetek-e már ki fát, körbe kell ásni, jó mélyen körbe kell ásni, és elvágni a gyökereit. Elvágni a gyökereit. És lehet, hogy nem kell, én nem ások le tudatosan, de hogyha felbudjan egy emlék, akkor viszont elkezdek ásni. Akkor nem is tudom, hogy lehet, hogy nem is kell ásni, mert az Úr lehet, hogy kiásta azt a gyökeret. És akkor rávetem a fejszét, és azt mondom, hogy nem tettem meg valamit, amit meg kellett volna tennem. Tehát ezzel nem tudok semmit csinálni. Ez akkor történt. Nem tudok visszamenni a múltba. Még nincs időutazás, ugye? Dolgoztok rajta? Még nem tudunk visszamenni, nem tudjuk a hibáinkat helyre tenni. De egy valamit tudunk. Mégis tudunk időutazni. Eszembe jut valami, és valami fájdalmas dolog, és azt mondom, hogy Uram, te emlékszel a kisfiamra, akivel nem tudtam otthon lenni, és valószínűleg ez neki még fájdalmasabb lehetett, mint nekem, és most így sok-sok év után visszanyúlnál érte, és gyógyítanád a lelkét. Mégiscsak vissza tudunk menni, vissza tudunk nyúlni. Isten adott a kezünkbe valamit, ami azt gondoljuk, hogy hatalmas. Imában visszanyúlhatunk, rendezhetünk dolgokat. Rendezhetem én a lelkemet, mert a Péter levelébe valahol ott van az, hogy az üdvösségünknek az a célja, hogy elnyerjük a lélek üdvösségét. Ez nem tudom, hogy ezt érted-e, hogy a lelkünkkel nagyon is foglalkozik Isten. Nem csak a szellemünkkel. A szellemünk meg lett váltva, az nem kérdés. De a lélek üdvössége, és ez a megszentelődés, hogy ő szeretné, hogyha megszentelődnénk. Ő szeretné, hogyha menegetnénk hozzá, és azt mondanánk, hogy Uram, én hol vagyok. Annyira érdekes ez, hogy a Pál apostol a Istent úgy hívja a Bibliába, hogy az egyedül bölcs Isten. Az egyedül bölcs Isten. Megnéztem, háromszor ez benne van az írásba. Az egyik a 1 Timóteus 1.17. Az örökkévaló királynak pedig a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké. És utána még az is oda van írva, hogy ámen. Itt olvasom a Bibliába. Tudjátok, Isten, nem tudom, neki szerintem nem kellett gondolkoznia, mert vagy nem tudom, hogy pontosan ez, hogy önáll az, hogy van, de azt tudjuk az írásból, hogy az örökké valóságban a teremtés előtt a Isten megegyezett saját magával, hogy a bárány az meg fog halni. Ez egy kész tény volt. A Jelenések könyve azt mondja, hogy a megöletett bárány, aki a világ megalapítása előtt óta meg lett feszítve. És ki gondolta Isten ez, hogy itt leszünk a Földön, hívők, majd itt lesznek a hívők, és valahogy, hogy Isten ránk gondolt, azt mondta magába, hogy én szeretném, hogyha tudnák, hogy szeretem őket. Úgyhogy csinálok valamit, amiből érteni fogják. Feláldozom magamat. Önfeláldozás. A világ olyan érdekes, hogy a világ ezt érti, hogy ez mennyire nagy dolog az önfeláldozás. Jó pár évvel ezelőtt volt a Radiátor című film, a Gladiátor című film, és valami rengeteg Oscar díjat nyert, mert bemutatott egy elképesztő jellemet, amire szüksége van az embereknek. Szeretik ezt nézni, hogy hú, apám, micsoda jellem. És a végén feláldozta magát. Ezt a világ tudja, hogy ezt, erre az emberek mindig vevők lesznek. És mi nekünk van egy valódi Istenünk, aki feláldozta magát. Aki önmagát adta értünk. Az írás azt mondja, hogy abban mutatkozik meg az Isten szeretete, hogy meghalt értünk. Ezt mondja 1 János 3:1 és 2. Abban mutatta meg az Isten a szeretetét, hogy meghalt értünk. A Róma 5-ben pedig azt mondja, hogy mikor még bűnösök voltunk, meghalt értünk. Ebből tudhatjuk, hogy Isten szeret, és ő nagyon szeretné, hogyha ezt tudnánk, hogy ő szeret bennünket. Csak majd mindjárt elolvasok egy verset, ez nekem mindig olyan elképesztő ez a vers. És ezt azért mondom, ezt a megbocsátással kapcsolatosan mondom, hogy ő azt szeretné, hogy egészségesek legyünk. Azt szeretné, hogy legyen örömünk, hogy legyen békességünk. Tud, egy szerető Isten oltalmában az embernek békéje van, nem? Azt mondja az írás, hogy van egy Zsoltár, azt hiszem, talán a 63. Zsoltár, hogy bár a hegyek beleomlanak a tengerbe, de mégis békében vagyok. Az azért? Nem tudom, hogy éreztetek-e már földrengést. Én valahol ott nyaraltunk, Balatonkenesén nyaraltunk 84-ben, amikor volt egy földrengés, ilyen hármas erejű földrengés, az valami elképesztő volt. Ilyen tizenéves fiú voltam, és valami elképesztő volt, hogy hullámzott alattam a föld. És ez nem egy ilyen picike kis volt földrengés volt, ahol egy kicsit hullámzott a föld, olyan volt, mintha nem is tudom, hogy vízágyon lettünk volna. De ez nem ilyen lehetett, hanem akkora földrengés lehetett ott, amikor ezt a Zsoltár író mondta, hogy valószínűleg tényleg beleomlottak hegyek a tengerbe. És azt mondja, hogy akkor sem fél a szívünk. Akkor sem fél a szívünk. És hát látjuk, hogy vannak ilyen hegyomlások, mindenfelé ilyen hegyomlások vannak, gazdaságilag, meg mindenféle a biztonságunk így megingott egy pillanat alatt az elmúlt években. De nem ebben van a biztonságunk, nem ebben van a bizonyosságunk, hanem abban az Istenben, aki szeret bennünket, aki önmagát adta értünk. Van néhány kép az írásból, hogy Isten mennyire szeret bennünket, és szeretném elolvasni a Szofóniás 3:17-et. Az Úr, a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez neked. Amikor picik voltak a gyerekeim, és ilyen önfeledten játszottak, akkor láttam ilyent, hogy énekeltek, ilyen boldogok voltak, és örömükbe énekeltek, táncoltak. De hát, hogy az ember felnő, és aztán megtanulja, hogy ez társadalmilag nem elfogadott, ugye? Hogy most elkezdek táncolni, énekelni, gondolom a Szabó Ádám ilyenkor fel van készítve, hogy hívja a mentőket. Vagy van itt egy ilyen muszájkabát, ugye? Hogy hívják? Kényszerzubbony, igen. És vinnétek boldogan a mosolygóba engem, ugye? Mert ez társadalmilag nem elfogadott. De Isten énekel örömébe. Ránéz a gál felire. Ezen nem csodálkozom, mert a gálok azok Isten szemébe nagyon fontos népek. Amen, ugye? és Isten énekel örömében, és ez nem csak a Feri, hanem mindannyiunkon így van, hogy ránk néz Isten, és örömébe énekel. És én azt hiszem, hogy táncol is Isten, bár ez nem teljesen biblikus, mert hogy nincsen leírva, de az Úr Jézus egy zsidó férfi, ugye? És ők nagyon muzikálisak, ők nagyon sokat táncolnak, úgyhogy ez sincsen leírva az írásba, de én azt gondolom, hogy az Úr, amikor itt volt a Földön, akkor ő táncolt. Úgyhogy mi inkeljünk fel, és akkor nem most, majd utána megint lesz ez a héber zene, és akkor táncolunk, jó? Oké. Tehát a gyerekek. Tudod, azt mondja az írás, hogy legyünk olyanok, mint a gyerekek ebbe a tekintetbe. Ez a gyermeki bizalom. A gyerekeim soha nem féltek attól, hogy lesz-e ez vagy az. Nekik annyira természetes volt, hogy nem tudom, nektek emlékeztek még arra a pillanatra, amikor rájöttetek arra, hogy a hűtő az nem magától lesz tele? Ez nekem olyan megdöbbentő tapasztalat volt, hogy belecseppentem a munka világába, és rájöttem, hogy hát a hűtő az nem magától, az nem természetes dolog, hogy kinyitom a hűtőt, egyrészt világít, másrészt, hogy van benne kaja. Jó. Tehát akkor csak összefoglalva egy kicsit. Az Úr azt mondja, hogy megtudjátok, hogy van az ember fiának hatalma a bűnöket megbocsájtani. Ezért azt mondom, kelj fel, vedd fel a te nyuszójádat, és járj. És ez az ember felvette a nyuszójáját, és elsétált. Úgyhogy bármi van az életedben, bármi volt az életedben, meg vannak bocsátva a bűneid. Az Úr Jézusnak ugye énekeljük itt, hogy az Úr Jézusnak a vérében van ami győzelmünk, ami erőnk, ami diadalmunk. Ez a vér, ez bőségesen elég volt arra, hogy lemosson minden bűnt, és az Úr eldobta a bűneinket. És nem csak azt, amit, nem csak én nem azt bánom elsősorban, hogy tettem valamit, amit nem kellett volna, hanem abban van a legtöbb megbánásom, amit nem tettem meg. Vannak dolgok, amiket meg kellett volna tennem, és nem tettem meg. De Isten nem akarja, hogy benne maradjunk, benne ragadjunk ezekben. És ugye ezt összekapcsoltam a kárhoztatással, nincs kárhoztatás, tökéletes áldozatunk van. Tegye fel a kezét, aki ezt érti. Hát, nem vagyok megelégedve az arányjal. Elmondom még egyszer, mert addig nem megyünk innen, amíg 100%-os nem lesz az arány. Tökéletes áldozatunk van. Jó sokáig itt fogunk maradni, ugye? Tökéletes áldozatunk van. Nincs több áldozat. Az egész zsidó levél, a 10. fejezet, ez erről beszél. Nincs több áldozat. Még azt is mondja, ami a egyik legnagyobb tévejgés a hívők között, hogy ha szándékosan vétkeztünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor sincs több áldozat. Hát persze, hogy nincs több áldozat, mert egy áldozat van. Egy áldozat, ami elég mindenre. Figyeljetek, csak most nagyon őszintén itt egymás között. Ugye ez kimegy az internetre is, ugye? Mindegy, akkor a nagy család is hat hallja. Ha a szándékos vétekre nincs, bűnre nincs bűnbocsánat, akkor mehetünk mindannyian kukutyimba zabot hegyezni. Nem tudok más mondani, de hogyha szándékos vétkekre nincsen bocsánat, akkor kifelé menet ott a kukába beledobhatjuk a Bibliánkat, és mehetünk anélkül haza, mert akkor meszeltek. Nekem biztos, de neked is? De személyeskedjünk, hogy oké, tehát van tökéletes áldozatunk. Az Úr szerette volna, hogyha értjük azt, hogy ő szeret bennünket. Nem sajnos nem ígérte azt, hogy itt ebbe a világba ígérte, hogy mink lesz. Azért jöttem, hogy életet adjak nekik, és bővölködjenek. De nem ígért tökéletességet. Én ezt nem fogom prédikálni nektek, hogy tökéletességet ígért az Úr. Nem folytatom itt többet, mert nem valami ellen akarok beszélni, hanem valamiről akarok beszélni. Oké. Arra van ígéretünk, hogy nyomorúságunk lesz ezen a földön, ugye? Arra van ígéretünk, jó. És tehát nincsen kárhoztatás, és az Úr annyira bölcs, hogy kitalálta ezt, hogy feláldozza magát. És a legvégére az Úr, a te Istened közötted van. Erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez nektek. Urunk, köszönjük, hogy nekünk megvan ez az üzenetünk, hogy te eldobtad a mi bűneinket. Ap hiémi, eldobtam a te bűneidet, és nincs ennél hatalmasabb üzenet, nincs ennél jelentőségteljesebb gondolata a Földön. Emiatt állhatunk te előtted, hogy az írás mondja, hogy annyira csodálatosan a Róma levél 5. fejezetében menetelünk van ahhoz a kegyelemhez, amiben állunk is. Úgyhogy menetelünk hozzád, Uram, menetelünk, mert szükségünk van a kegyelmedre és irgalmadra, alkalmas időben való segítségül. Köszönjük, hogy érthetjük ezt az üzenetet, hogy te szeretsz bennünket, te körbe veszel a kegyelmeddel. Te nem kárhoztasz bennünket. 103. Zsoltár szerint, nem a bűneink szerint bánsz velünk. Köszönjük, Urunk, emiatt örök reménységünk van. És hogyha úgy hallgatod ezt az üzenetet, hogy nem ismered személyesen ezt az Istent, aki annyira szeretett téged, hogy bár végtelen hatalma volt, mégis hagyta, hogy az emberek megtépjék a szakállát, brutálisan összeverjék, és aztán keresztre feszítsék, mert meg akarta mutatni, hogy szeret téged. És hogyha még soha nem hallottad, hogy mennyire szereted az Isten, ő azt mondja, hogy örök életet szeretne adni neked, és semmi más nem kell, csak hogy elhidd ezt, hogy ő meghalt, érted, és feltámadt 3. napon. És hogyha ezt életedbe hiszed, hogyha úgy vagy itt, hogy még nem vagy hívő, pillanatra jelezheted nekem, hogy hadd imádkozzam, érted, hogyha senki nem néz, vagy csak nagyon kevesen. Okay, hogyha az interneten nézel bennünket, jelezd a gyülekezet felé, hogy elfogadtad az Urat, jöjjél el a közösségbe, hogyha most először hívtad segítségül az Urat, akkor javasolom, hogy kezd el olvasni a Bibliát. Mit csinálunk, még járják közösségbe, imádkozzál. Ja. És mi nekünk hívőknek, hogyha van valami, amivel Isten elé kell menned, hogyha eszedbe jutott valami, nem kell most, de szállj erre időt. Ne maradjál a kárhoztatásba. Ne hagyd, hogy az életednek a fája beteg legyen kárhoztatás vagy vádlás miatt. Isten Isten meg akar gyógyítani, meg akarja gyógyítani a lelkedet. Úgyhogy menjél Istenhez. Menjél Istenhez. Bármiféle terhed is van. Bármiféle, bármi is van, amit elrontottál a múltban. És rendezd le Istennel, és aztán bízál benne, hogy meg lett bocsájtva, amit tettél. Fogadd el a megbocsátást. És azt mondja a gyülekezet mindenre, hogy Amen.